Először is a film alaptörténetéről, a történelmi tényekről beszéljünk, aztán a beszélgetés második felében arról is, hogy hogy áll a film, de először is ön ismerte ezt a történetet, hogy milyen ellenállás volt a meccsekben 1956-ban, vagy azért készíti a filmet, mert szembe jött a történet, és önt is meglepte, lenyűgözte, úgy érezte, hogy ez egy filmbe is illő történet?
Igen, a második a jó, tehát, hogy én nem ismertem a meccsek kiláthatatlanoknak a történetét. Én tudtam, hogy Pécset is volt ellenállás, de hogy ennyire komoly ellenállás, és hogy ilyen komoly gerilla harcok voltak, én erről nem tudtam. És amikor meghallottam ezt a történetet, és tudomásomra jutott, akkor elkezdtem vele foglalkozni. És ahogy egyre jobban beleástam magam ebbe a témába, annál lett egyre izgalmasabb és egyre nagyobb kihívás, és ennek hatására döntöttünk úgy, hogy megkivágunk és készítünk egy dokumentumfilmet ebből a történetről.
Maradva először a történelmi résznél, egy kicsit meséljen a hallgatóinknak, hogy mi történt a meccsekben 1956-ban.
Az egyik főszereplő, Klux Antal, október 24-én lent volt a bányába, és húzták föl egy kosárba, és amikor fölhúzták, akkor azt látta, hogy kint a bányásztársai hihetetlenül örülnek, vidámak, tapsolnak, és mondják nekik a híreket, és kiderült, hogy kitört Pesten a forradalom. És mindenki dobálta a sapkáját a levegőbe, illetve tépkedték le a vonzas csillagot a sapkájukról. Tehát valahogy így kell elképzelni, hogy mit jelentett ezeknek az embereknek a forradalom kitörése. És utána szerveződtek ők csapatokba, ugye elkezdtek tüntetni Pécsen, elkezdett szerveződni a diák ellenállás, a munkás ellenállás, a bányász ellenállás, akkor ők egymással kapcsolatba kerültek, és úgy döntöttek, hogy fölmennek a hegyekbe. Egyrészt nem szerették volna, hogy szétlőjék az orosz tankok Pécset, másrészt pedig a hegyek, a közeli hegyek a legjobb ellenállási helynek tűntek. És ők elhatározták, hogy a harcokat az érkező orosz tankokkal szemben a meccsekből fogják folytatni. Tehát egy gerilla harcot indítottak a meccsekből, fölmentek a meccsekbe több ezeren, fiatalok, idősebbek, tanárok, diákok, bányászok, munkások, tehát mindenki, aki úgy érezte, hogy elege van abból a rendszerből, amit addig az akkori világ produkált, az ellenállást az erdőben folytatták. Körülbelül tudomásom szerint egy olyan 900 puska, 4 géppuska és egy páncéltörő ágyus állt a rendelkezésükre, és szakaszokba rendeződtek, tehát külön szakaszokat alkottak. Az volt a taktikájuk, és ezért is adták későbbiekben rájuk azt, hogy láthatatlanok többek között, mert hogy olyan szinten el tudtak tűnni a meccsekben, hogy nem tudták az oroszok rendesen belérni őket, a szovjetek, és ezért nagyon hosszú ideig ki tudtak tartani. Azt nagyon fontos tudni, hogy a meccsekiek tartottak ki a legtovább. November 12-én is még ellenállás volt, és utána döntöttek úgy, hogy miután látták, hogy nincs esély arra, hogy az ENSZ csapatok bevonuljanak, nincs esély arra sem, hogy ők tovább tudják folytatni ezzel az óriási túlerővel szemben a harcokat. Ezért úgy döntöttek, hogy legalábbis a vezetőség úgy döntött, hogy aki velük tart, az átmegy a jugoszláv határon, a többiek pedig, akik nem akartak velük tartani, azok pedig, ahogy fölmentek a meccsekbe, volt egy nagyon fontos ember, dr. Horváth Géza, akit Gazda néven hívtak, mindenkinek fedőneve volt. Kvázi az volt a megállapodás, hogy senkinek nem tudhatják a nevét, mert hogyha valakit elkapnak, akkor ugye nagyon kemény kínzások után valószínű, hogy bevallja a társai nevét, ezért mindenki álnéven szerepelt a meccsekben. És Kubica János volt Lulavitás hadnagy, aki harcolt az első és a második világháborúban, megkeresték a mecsekiek, mert szükség volt katonai vezetőre, és őt sikerült elhívni, és ő úgy döntött, hogy vállalja ezt a szerepet, és fölment katonai vezetőnek a mecsekbe. Neki köszönhetően olyan sikeres hadműveleteket hajtottak végre, amik nagyon komoly veszteségeket okoztak a szovjet egységeknek.
Mi volt a taktika, úgymond, vagy mi volt a harcmodor? Tehát, hogy ez egy ilyen hasonlított a pesti srácok történetére? Tehát, hogy az elrejtőzésből, meglepetésből tudtak támadni, vagy hogyan végezték az akcióikat?
Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy különböző helyeken őrpontokat állítottak föl, és amikor látták, hogy jönnek például a tankok, előtte már felöntötték a az utakat olajja, és ezzel sikerült elérni azt, hogy az egyik tank megcsúszott, az akadályozta a többit a továbbmenésbe, akkor ugye ott az oroszok elkezdték menteni a tankot, és akkor támadtak. És akkor egy nagyon kemény támadást kell elképzelni, tehát, hogy gépfegyverekkel, kézigránátokkal, molotov koktélokkal dobálták a tankokat, az ott maradt egységeket, amiről ugye a menekülő katonákat is lőtték, és állítólag a Kornyusin őrnagyot, aki ezt az egész hadműveletet vezette a pécsiek ellen, őt is sikerült kilőniük. A másik, hogy megpróbálták egyszer a pécsváradi rendőrségből fegyvereket szerezni. És ott is egy nagyon komoly akció volt, viszont a sajnos meghiúsult, mert éppen lövészetről jöttek vissza a rendőrök, pont akkor, amikor ők támadni kezdték a rendőrösök, és ott nagyon komoly veszteségeket szereztek. Az egyik szakaszvezető meg is halt. Már is értem, hogy hívták, aki egy nagyon híres szakaszvezető volt, aki az egyik legbátrabb szakaszvezetője volt ennek a csapatnak, ugyanis azt kell tudni, hogy szakaszokban harcoltak. Tehát külön álló szakaszok voltak, 15 fő szakaszok, akik egymással nem túlságosan tudták tartani a kapcsolatot, de mindig volt valami fajta egységes vezénylés, hogy akkor hol, ki, mikor, mit csinál, illetve járkáltak ugye az emberek az egymás a szakaszok között. Ami nagyon érdekes, hogy a Kubica János, ugye akit említettem, a volt Ludovikás hadnagy, ő annyira jó taktikát talált ki. Magyarországra tudomásom szerint körülbelül 1000 harckocsi érkezett, és 30 000 katona. És ebből 100 indult el Pécs felé, és nem tudom pontosan mennyi katona, tehát ilyen hihetetlen erő ment a mecsekiekkel szemben. És őt először mondom, körülbelül 2000-en lehettek fönt a hegyen, aztán utána ez megfogyatkozott az a szám, ugyanis a vezetőség így döntött, hogy esküvel fogadják meg azt, hogy aki fönt van a hegyen, az a végső kitart. És ez egy nagyon-nagyon keményes kitétel volt, és akkor feltehetőleg elég sokan úgy döntöttek, hogy nem tudják ezt végig vállalni, és visszamentek a városból, és a városból segítették az egységeket. Amikor nagyon komoly csaták voltak, és veszteségek voltak a mecsekiek részén is, akkor a sebesülteket beszállították a helyi kórházakba, ez Szép és Komló, és ott letűzött ablakok mellett gyertyafénynél operáltak az orvosok. Tehát a pécsiek, akik ugye nem voltak fönt a hegyen, akkor is próbálták segíteni sztrájkkal, többek között, megmondom, milyen módon az ellenállókat.
És akkor mi lett a vége? Felőrlődött az ellenállás?
Az lett a vége, hogy kiderült, ugye, hogy az ENSZ csapatoknak, amire számítottak különben abban az időben az ellenállók, hogy az ENSZ segít Magyarországon, és megérkezik, és béke vagy egy fegyverszünet lesz, nem fog bekövetkezni, és látták azt, hogy képtelenek ezzel a hatalmas hadsereggel szemben ellenállni, mert ugye már csak kevesen maradtak a végére, akkor úgy döntött a vezetőség, hogy feloldja az eskü alól a többieket, és mindenki tulajdonképpen azt tesz, amit akar. Aki vissza akar menni, az békével visszamehet, tehát aki meg a kemény maggal akar tartani, az elindult a jugoszláv határ felé. És egy nagyon kemény háromnapos, négynapos menetelésük volt, mire elérték a jugoszláv határt, és ott sikerült békébe átmenni, és a jugoszlávok előtt letették a fegyvereket, és onnan átszállították őket Gerovóba.
És aztán mi lett velük?
Ez nagyon érdekes, hogy aztán mi lett velük. Mindenki egy külföldi országba került, a mi főszereplőink egyike a Svájcba, a másikuk Németországba, Joe bácsi, akit meg említettem, szintén ugye ő pedig Ausztráliába került. Ezeket az embereknek a nevét meg már tudták itt Magyarországon, ugye, mert sok mindenkit elkaptak, és komoly perek voltak, és ők már nem jöhettek vissza Magyarországra, nem volt esélyük.
Hogy maradhatott viszonylag országos ismertség szempontjából titokban ez a történet mondjuk 60 évig, mire az első cikkek megjelentek ezekről az emberekről?
Nem volt ez egy ismeretlen történet, az is érdekes, hogy a 60-as években jelent meg a Fehér könyv, ami a mecseki láthatatlanokról szól, és érdekes módon ugye ezt a nevet állítólag, ezt a nevet az akkori pártpolitika akasztotta a mecsekiekre, próbálva ezt az ő harcukat degradálni, meg lealacsonyítani, azzal, hogy láthatatlanoknak nevezi őket, és megpróbálták őket, ugyanúgy, mint a pesti srácokat ilyen mandába belődő új fasiszta elemeknek titulálni. De ez a könyv akkor, tehát 1960-as években, pontosan nem tudom, hogy mikor jelent meg, próbálva ennek a mítoszát még inkább a földbe döngölni, és 2007-ben találkoztam a történettel. Hogy ez fontos tudni, hogy Lisszett, illetve Magyarországon több történét foglalkozott a mecsekiek akcióival, illetve a mecsekiek gerillaharcával. Többek között Rózsa András, aki főlevéltáros a Maranya megyei levéltárnak, és ő foglalkozott vele nagyon sokat tőle, illetve az ő könyveiből tudunk nagyon sok mindent arról, hogy mi történt ezekben az időszakokban. Az, hogy ennek nincs országos hírneve, az szerintem többek között annak is tudható be, hogy általában sajnos az 1956-os eseményeket nagyrészt a budapesti történések töltik ki. Mert hogy amikor a sajtó, illetve a média foglalkozik el, akkor azért általában a budapesti események vannak előtérben. Nagyon keves szó esik a vidéki harcokról.
De ezen segít majd az önök filmje is. Térjünk át a filmre. Hogyan született meg önben az elhatározás, hogy ebből a történetből filmet kell csinálni?
2007-ben hallottam erről a történetről. Egy kollégám, Egri Manó szólt, hogy ő találkozott Joe bácsival, és elkezdett vele forgatni, mert hogy annyira érdekes az öregnek az életútja, hogy szerintem mindenképp kellene ezzel foglalkozni, meg a mecseki láthatatlanok történetével. És 2007-ben kezdtem el foglalkozni ezzel a témával, és így hát, hogy fogalmazzak, mint egy örvény egyre jobban behúzott. Hát minél több információt tudtam meg a mecseki láthatatlanokról, annál izgalmasabb lett, és annál inkább azt éreztem, hogy ez mindenképp megérdemel egy filmet. Elsősorban egy dokumentumfilmet, de gondolkoztunk és terveztünk játékfilmet is ebben a témában elkészíteni.
Ha felmennek a hallgatóink a YouTube-ra, beírják a film címét, akkor találhatnak egy előzetest. Ez arra utalna, mintha már lenne film, de a film még valójában nincs kész. Akkor most hogy áll a film?
Igen, készítettünk egy előzetest az eddig leforgatott anyagokból. A film az úgy áll most, hogy 4 napot sikerült forgatnunk a 3 főszereplőnkkel, Farkas Józseffel, Tésseri Ferenccel és Lux Antallal. Ők azok az emberek, akiket megtaláltunk, ők a túlélőink. A Farkas József 16 éves volt, Tésseri Ferenc 18, Lux Antall 20 éves volt, tehát hihetetlen fiatal korú emberekről van szó, akik ebben az időben egy nagyon-nagyon kemény történeten mentek keresztül. Az életüknek meghatározó része lett, és egy óriási élmény volt az, amikor ez a 3 ember találkozott. Próbáltunk pályázni a film folytatására, sajnos nem sikerült nyerni pályázaton, ezért én úgy döntöttem, hogy saját pénzből nekivágunk és forgatunk a főszereplőinkkel, de is tudni kell, hogy most már ők idős emberek, tehát sőt hozzá kell tegyen sajnos, hogy Tésseri Ferenc közben elhunyt. Miután megismertem Joe bácsi történetet, és belástam magam a mecseki láthatatlanok arcaiban, illetve történetében, akkor találtam a Magyar Nemzetben egy újságcikket egy mecseki láthatatlanról. A Sashegyi Zsófia kolléganőm készítette, és egyből meg is kerestem, és beszéltünk, hogy hát ez mennyire fantasztikus, hogy már van 2 mecseki láthatatlan, és ezek után a Zsófi még talált 4 egyet, ő volt a Lux Antall, így sikerült ezt a 3 embert megtalálnunk, és akkor döntöttünk úgy, hogy akkor őket összeszervezzük egy találkozást, és azt leforgatjuk, és elkezdi forgatni a dokumentumfilmet. Innen indul az előzetes is, hogy leforgatjuk ezt a fantasztikus találkozást, amikor ők 60 év után először újra találkoztak. Volt, aki nem is ismerte a másikat, ugye, mert külön szakaszokban voltak. Nagyon megható volt, és nagyon fontos volt az ő életükben egy nagyon jelentős pillanat, és szerencsére sikerült rögzíteni, és akkor utána elhatároztam, hogy mindenképp szeretnék velük fölmenni a mecsekbe, illetve Pécsre, hogy ott a helyszínen meséljék el az élményeiket, hogy mi történt velük. Sikerült fölmennünk Pécsre is még egy 4 napot forgatni. Ebből a forgatásból áll össze az előzetes. Ez a forgatás adja az alapját a film.
Hogy lesz ebből film? Tehát megvan ez a 4 forgatási nap, mit szeretnétek tovább, és mi kellene ahhoz, hogy tovább tudjatok forgatni?
Hát megtörtént ez a 4 forgatási nap. Én a 4 forgatási napnak az anyagát nagyjából összevágtam, tehát ott csináltam egy ilyen első vágást, ahol a legfontosabb szövegek és párbeszédek bent vannak. Ez egy első vágás, és ez alapján írtuk meg kvázi a filmnek a forgatókönyvét. ez alapján szeretnénk elkészíteni a dokumentumfilmet, és itt most ugye több forgatási napra van szükségünk, illetve amit nagyon fontosnak tartok, hogy szeretném, hogy animációs, rövid animációs jelenetek ábrázolják azokat a harcokat, azokat a részeket, amik történtek, hogy ne csak beszélőfejek legyenek ebbe a filmben, meg sétáló bácsi, hanem a néző érezze és lássa azt, hogy mi történhetett ott. Szeretnénk ugye forgatni a három, de most már sajnos csak a két főszereplőnknél arról, hogy hol tartanak most. Tehát, hogy az ő életük az hova futott ki, mert ez egy hihetetlen izgalmas történet ebből a szempontból is, hogy az emigrált fiatalokkal mi történt az életük során. Nem akarok nagyon belemenni, de azt nagyon fontos tudni, hogy Dux Antal egy nagyon híres, jó nevű képzőművészet Németországban. Zsó bácsi pedig, aki tényleg az egyik legfiatalabb és legszegényebb srác volt, tudni kell róluk, hogy ők bányába dolgoztak, és a bányából mentek föl harcolni. És Zsó bácsi pedig nagyon hosszú kalandok után volt minden tulajdonképpen. Először Új-Zélandban dolgozott sokat, pankrátorként is, étterem tulajdonos lett, és most Sydneyben a tengerparton egy étterem tulajdonosa. Óriási karriert futott be. Tehát, hogy az ő utóéletük is nagyon izgalmas, és ezt szeretnénk a filmben megmutatni, hogy nem csak a harcok és nem csak a meccseki eseményekre próbálunk koncentrálni, hanem arra is, hogy az emigrációt ők hogy élték meg, és hogy találták fel magukat. És Emiterről nem is beszélve, aki minden nyelvtudás nélkül kikerült Svájcba, itt egy híres padlásszobából bent minden nap dolgozni, és ott folytatta a tanulmányait, és egy nagyon jó nevű fogorvos lett Svájcban.
Volt egy fél mondata, még a beszélgetés korábbi részében azt mondta, hogy pályáztak a filmmel támogatásra, de nem kaptak támogatást. Ez egészen elképesztően hangzik, mert ez egy nagyon izgalmas történet. Ön mit gondol, miért nem kaptak támogatást?
Megmondom őszintén, nem tudom, hogy miért nem kaptunk támogatást, egyszerűen nem is értem, és ez egy nagyon fájdalmas része a mi történetünknek. Tehát tulajdonképpen mi azt gondoltuk, hogy ez egy olyan téma, annyira fontos és annyira izgalmas, ami megéri azt, hogy a magyar nézők minél több helyen és minél gyorsabban hozzáférjenek, és hogy akár történelem órákon tudják fiatalok megnézni, hogy tizenéves gyerekek mit vállaltak, és milyen heroikus küzdelmet folytattak a meccsekbe. Ötször pályáztunk ezzel a történettel, és azt kell mondjam, hogy nem nyertünk sehol sem. Nem tudom megmondani, hogy mi az oka, hogy nem kapott támogatást ez az ötlet, ez a filmterv. És ezért úgy döntöttünk, hogy nem a hivatalos, úgymond idézőjelben egy hivatalos szerveknél folytatjuk a film megvalósításának a történetét, hanem közösségi finanszírozásból, illetve más helyekről próbálunk fényszerezni ahhoz, hogy ezt a filmet befejezzük, mert mindannyian úgy érezzük, hogy ez egy olyan érték, amit el kell készíteni. Annak ellenére, hogy egyre inkább ilyen Don Quixote harcnak tűnik, tehát egy 3 éve tűnünk azon, hogy ebből legyen a film, és úgy tűnik, hogy egy másik utat kellett választanunk.
És mennyi pénzre lenne szükség, és hogy áll most a gyűjtés?
Ezt a dokumentumfilmet egy egész estés dokumentumfilmnek képzeljük el. Körülbelül 60 millió forint az, amiből ezt tisztességesen meg lehetne csinálni, ami nem egy nagy összeg egy egész estés dokumentumfilm esetében. A gyűjtés most az elején van, október 23-án kezdtük el. Tulajdonképpen most eddig, ha jól tudom, olyan 7-800 ezer forintnál tartunk, ami azt jelenti, hogy ígéretes, és örülünk neki, és nagyon köszönünk ezen a rádión keresztül is mindenkinek, aki támogatott minket, és hát folytatjuk megint előre, reméljük, hogy találunk olyan forrásokat, és olyan cégeket is, akik azt gondolják, hogy akkor ők ezt támogatják, mert nekik is megéri egy ilyen történetben történni.
Az van bennem, hogy vajon meddig lehet húzni a forgatást, hiszen már a 3 főszereplőből az egyikük elhunyt, és jó lenne, hogyha a másik 2 főszereplővel még tudnának dolgozni. Tehát önökben van-e ilyen félelem, hogy az idő halad, és kellene csinálni a filmet. És itt persze még csak nem is arra kell feltétlen gondolni, hogy valamelyikük meghal, csak egyszerűen megbetegszik, nem tud már oda menni, nem tud úgy szerepelni a filmben. Azért ez szerintem úgy félelemmel töltheti el önöket.
Arra gondoltunk, hogy mindenkit, mivel veszélybe vannak a a főszereplőink, idősek és a pandémia közepén vagyunk, úgy döntöttünk, hogy a beérkező összegből folytatjuk a forgatást. Nyilván, amikor lehetőségünk lesz, és a karantén időszaknak vége lesz, én ezt remélhetőleg jövő év elejére jósolom, akkor szeretnénk újabb napokat forgatni a szereplőinkkel, és föl szeretnénk menni a meccsekbe, szeretnénk találkozni azokkal a történészekkel, akik ezt a 1956-os meccseki történetet kutatják, szeretnénk velük is interjúkat készíteni. Tehát mi benne vagyunk abban, hogy harcolunk tulajdonképpen, most már olyan furcsa ezt kimondani, de hogy ez mostantól kezdve egy harc. Igazából inkább úgy gondolom, hogy nem félünk, hanem akár a meccsekihez a magunk módján tűzünk azért, hogy ez a film elkészüljön.
A legoptimistább forgatókönyv szerint ön szerint mikor lehet ebből olyan film, amit a nézők egy az egyben meg tudnak nézni?
Jövőre lesz 65. évfordulója 1956-nak, és terveink szerint jövő év október 23-ára el szeretnénk készülni a filmmel.